Érden nincs is, mozi. Az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
Filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este 8-tól.
Azt hiszik, most jöttem le a falvédőről?
Hello mindenkinek, ez a Filmszerész Gellértel Szabival. Hello Gellért.
Szevasz Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Na most egyik ismerősöm felrakott egy hírt, de csak futólag láttam, hogy mi van Quentin Tarantinoval. Hogy ez pont egy mai ügy.
Igen. Hát ugye egyrészt az van vele, hogy ő már nagyon régen bejelentette, hogy
10 filmet
szándékozik csinálni
már
életében.
Már csalt közben is, igen.
Egy kicsit kéne egyébként csak csalnia, hogy betartsa ezt az ígéretét, mert ő a Kill Bill-eket külön számolja. Amikor egyébként az egy projekt volt. Tehát egyszerre forgatta le az egészet, én úgy tudom, hogy nagyjából utólag is döntött el, vagy legalábbis a forgatás közben, hogy 2 film lesz, de szerintem senki nem vádolná őt csalással, ha a Kill Bill-t egynek számolná, és akkor még simán csinálhatna 2 filmet. De a lényeg az, hogy már körülbelül olyan 1,5 éve tulajdonképpen hivatalosan bejelentették, hogy a filmkritikus című film lesz az utolsó mozia, ami nagyon izgalmas projektnek tűnt. Tulajdonképpen a Volt egyszer egy Hollywood folytatása lett volna, abban az értelemben mindenféleképpen, hogy Hollywoodban játszódott volna az is, a Brad Pitt karaktere játszott volna benne, tehát legalább egy karakter lett volna, ami összeköti a 2 filmet, és egy valódi létező filmkritikus, méghozzá egy pornó filmkritikus lett volna a főszereplője. Már a Tom Cruise Bruce-t is emlegették, nem a főszerepre, hanem valami súlyosabb mellékszerepre, de egyébként is rettenetesen sok nagy név jelentkezett be, vagy hát rengeteg nagy nevet kért föl a Tarantino, és akkor most egyszer csak megjelent a hír, bár ez még nem hivatalos, de olyan szájtok írják, akik hát nem a Blick szintjén vannak Hollywoodban, tehát hogy akkor írnak le ilyen dolgokat, hogyha biztos az információ
az úgy is
nagyjából, akkor az úgy is van, hogy egyszerűen kukázta az egészet úgy, ahogy van.
De úgy, hogy nem fogja leforgatni a 10. filmjét?
Nem, úgy, csak hogy, ezt a projektet hogy nem ez lesz, ezt a projektet. Egyébként én azokkal értek egyet, akik azt mondják, és ez egy nagyon találó megállapítás, sajnos nem tudom, hogy hol olvastam, egy komment volt, de teljesen egyetértek vele, vagy hát hajlandó vagyok azt gondolni, hogy tényleg ez lehet mögötte, hogy a csávó üldözi a Magnum opuszát. Tehát, hogy önmagát tette egy olyan helyzetbe, amiből nagyon nehezen tud kijönni. Valószínűleg ő rettenetesen kreatív még mindig. Uh-huh. Én azt hiszem, hogy nagyon sok ötlete van, ő nagyon mélyen szerintem még szeretne jó néhány filmet csinálni, és nyomasztotta a gondolat, hogy jó, megvan ez a forgatókönyv, leforgatom, de hogy lehet, hogy nem ezt akarta utolsónak, de ezt így ilyen mesterségesen eldönteni, érted, hogy majd de mi lesz a méltó utolsó
miért nem
film.
Gondolja meg magát? Mondja azt, hogy bocs, srácok, van még bennem még 10 film. Legyen még 10 film.
Én szerintem egyébként azért, mert hiú, és a narcisztikus személyiségeknek valószínűleg az, tehát lássuk be, meg hát sok jel is utal erre egyébként, egyszerűen úgy érzi, hogy ez olyan ciki lenne. Tehát, hogy a mester kimondta, hogy 10 film, és akkor mégiscsak 11, meg 12. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből.
Várjuk ki a végét, igen.
Végül, várjuk ki a végét, mert egyébként azért azt hozzátenném, hogy még a zsenikkel se úgy van ám, hogy nem tudom én, dolgoznak éveket egy forgatókönyvben, és akkor utána olyan könnyű szívvel kidobják a szemétre. De valószínűleg, hogyha itt már ilyen gyártási előkészítés is volt, meg minden, akkor... Pénzek is mentek a kukába. Hát majd meglátjuk. Én tényleg nagyon sajnálnám, mert tényleg nagyon izgi az alapötlet, már csak azért is, mert ugyanúgy, ahogy a Volt egyszer egy Hollywoodnál nem tudtam elképzelni, hogy mit lehet abból kihozni, ugyanúgy a filmkritikusra is igaz, hogy izgin hangzik, hogy egy pornókritikus, meg 70-es évek Hollywoodja, de hát, hogy igazából miről fog szólni az a dolog. Bár ha aki olvasta a legutóbbi könyvét, az ha nem is sejtheti, hogy miről szólhat, de maga a millió azért mindenféleképpen benne van abban a kötetben, ami egyébként már magyarul is olvasható.
Na hát ennek örömére akkor jöjjön a műsorismertetés.
Oké.
Filmszerész. A mai epizód tartalmából.
Alex Garland új víziójában polgárháború pusztít a kortárs Amerikában, és ennek a filmnek az a címe stílszerűen, hogy polgárháború, micsoda meglepetés. Aztán a Szent és a Farkas rendezőinek új filmje már a mozikban van, ez a Kiméra, ahol Olaszországban vagyunk, és már tulajdonképpen sírrablókat követünk, de ezek ilyen speciális sírrablók, majd elmondom, hogy miben utaznak. Aztán van az Apple Plus-on egy egészen meglepően nagyon jó tévésorozat, Colin Farrell a főszereplője, és Sugar az a címe, egy magánnyomozóról szól, ez egy ilyen modern film noir, és a Fernando Meireles rendezte egyébként az összes részt. Aztán két apropója is van annak, hogy beszerkesztettem az adás végére az egy Zuhanás anatómiája című filmet, amely ugye idén Oscar-díjat nyert a legjobb forgatókönyv kategóriában, a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában. Az egyik az, hogy akkor még így eléggé beteg voltam, és nem tudtam elmenni ezt moziban megnézni, ezért én csak screeneren láttam, tehát nem láttam vásznon, egészen a múlt hétig, amikor is elmentem, mert ez a mozi még mindig vásznon is látható, tehát még mindig műsoron van, de már digitálisan is elérhető, és akkor gondoltam, hogy beszéljünk róla, mert nekem úgy rémlik, hogy nem beszéltünk még erről a filmről.
Szerintem nem.
És hát egészen kimagasló filmről van szó, úgyhogy mindenféleképpen megérdemli azt a néhány percet. Annyi szolgálati közlemény lenne, hogy mi most már itt már nagyon beszélgettünk a Szabival arról, hogy mivel ezek a dumák közötti zenék a legtöbbször már nagyon nehezen férnek be az adásba.
Sokat szövegelünk, igen.
Mert sokat szövegelünk, leginkább én.
Igen.
Igen. Ezért el fogjuk hagyni a közeljövőben valószínűleg ezeket a zenéket, de most még ebbe az adásban még szerkesztettem zenéket, mert hogy a nemzet színésze, a nemzet sárkánya, ahogy írtam is róla a Facebookon, Bodrogi Gyula, ugye 90 éves volt, az egész ország őt ünnepelte a napokban, és hát a Szabi különösen szereti, hogyha színészek énekelnek.
Nagyon.
Úgyhogy csak az ő kedvéért beszerkesztettem néhány olyan dalt, amiben Bodrogi Gyula énekel. Először természetesen az Itt van Süsü című felvétel következik. Pontosabban az egyik Bakelit lemezről, mert hogy annak idején a 80-as években nagyon sok Bakelit lemez jelent meg a Süsü sorozatban, tehát egy rádiójátékszerűen feldolgozták az animációs, a báb animációs sorozatot, és abban persze elhangzik a Süsü dal, amit most mi jól meghallgatunk.
Filmszerész, a hét filmje.
Végre egy film, ami arról szól, ami a címe, nem?
Igen, igen, egy az egyben. Mondjuk azért szoktak olyan filmek lenni, de hogy... Igen. Azért is bologattam rám, mert hogy végre egy film, ami valóban azt adja, mármint hogy a velőtrázóságával is, bár ilyen szó nem létezik.
De van, most már létezik, hiszen
amit ígéret címével. A polgárháború az valóban egy polgárháborúról szól, méghozzá egy modern amerikai polgárháborúról, ami egy 2020-as évekhez nagyon hasonlító Amerikában játszódik, és az az alapszituáció, hogy tulajdonképpen két részre szakadt az USA, tehát Kalifornia és Texas fordult a többi államot irányító elnök ellen, és hát egy ilyen igazi véres, robbantós, metropoliszokat felgyújtós polgárháború, ami egész Amerikát érinti. És az Alex Garland, akit ugye hát leginkább onnan ismerhetünk, hogy Danny Boyle-al közös filmjeivel futott be, ugye ő írta a Part című film alapjául szolgáló regényt is, aztán a 28 nappal később forgatókönyvét is, meg a Napfényt is, ezek mind Danny Boyle filmek, de egyébként a legutóbbi Dread filmet is ő írta, meg a Ne engedj el című mozit, és olyan 10 éve, 2014-ben, tehát pont 10 éve elkezdett filmeket is rendezni, tehát nem csak írja most már a filmét, hanem rendezi is. Ez az Ex Machina volt, az első, ami szuper jó volt, én az Expedíciót is szerettem, meg a Devs című sorozatát is, a legutóbbi filmét ezt annyira nem az Ők című mozit, bár az is elég érdekes volt. No, ez a polgárháború, ez meg abból a szempontból kilóg az eddigi életművel, hogy ez tulajdonképpen, ha azt vesszük, hogy tényleg az van benne, hogy nagyon sokat lőnek, meg ölnek, meg robbantanak, és körülbelül olyan látvány fogad minket nagyon sokszor, mint hogyha egy Roland Emmerich filmet néznénk, akkor ez egy látványfilm, de annál sokkal-sokkal kényelmetlenebb. A fókusza az egy kicsit ilyen apokalipszis mostos. Ugye vannak ezek a road movie történetek, amikor a főhős elindul a kiégett világba megkeresni valakit. De hát ez az Óza nagyvarázsló óta ugye van ez az alaprecept, és közben megtanul magáról is, meg a világról is csomó mindent. Na most itt ez a valaki egy újságíró, egy fotóriporter, aki Kirsten Dunst alakít, egyébként itt is feltűnik a férje egy mellék szerepben, de bár a trélerben látható, de nem árulom el, hogy legyen ez a film, hát hogy mondjam, eléggé megrázó meglepetése, hogy milyen szerepben tűnik föl, de egyébként a fontos szerepet játszik például Wagner Moura, az elnököt Nick Offerman alakítja. No és az a lényeg, hogy ez az újságíró a kollégáival el akar jutni Washingtonba, mert már nagyon úgy áll a polgárháború, New Yorkból Washingtonba, nagyon úgy áll a polgárháború, hogy valószínűleg a floridai, texasi különítmény el fog érni a Fehér Házig, ahol egész egyszerűen ki akarják nyírni az elnököt. Tehát ennek a polgárháborúnak úgy lesz vége, ezt már az elején lehet sejteni, legalábbis ez a cél. És hát átmennek rengeteg államon, történik velük mindenféle megrázó dolog, körülbelül 3 percenként láthatunk valami egészen megdöbbentő erőszakos jelenetet a tömegsírokon keresztül a mindenféle más ilyen borzalmakig, és hát nem is tagadja igazából a film, meg hát a Garland sem tagadta azt, hogy csak egy kicsit csavarta meg a valóságot. Tehát pont azért kényelmetlen ez a dolog, mert azok az ideák, vagy azok a viselkedés minták, amik feltűnnek ebben a filmben, hát azok ismerősek. Nem azt mondom, hogy egy az egyben Trump világáról, vagy Trump világából indul ki ez a történet, de maradjunk annyiban, hogy erős ihletettséggel bírt az elnök. Már csak azért is egyébként, mert hogy a történet szerint az elnök, a Nick Offerman által alakított elnök már a 3. ciklusát tölti, és aki egy kicsit is ért a világpolitikához, az tudja, hogy Amerikában
2 ciklus lehetséges.
2 ciklus lehetséges, tehát az, hogy kibuliszta magának a 3. ciklust, már az megelőlegezi, hogy ilyen diktátor.
Trumpizmusról van szó.
Igen, igen. No, és hát az első nagy meglepetés ezzel a filmmel kapcsolatban az volt, hogy én tényleg nem gondoltam azt, hogy 50 millió dollárból így kenterbe lehet vágni a 100-200 milliós nagy látványfilmeket. Tehát, hogy én már láttam olyan filmet, amiben rengeteg pénzt öltek, és mégis hát a robbanás, meg a CGI állatok, meg a nem tudom mi, hát azokon látszódott, hogy lehetne szebb is. Na hát itt félelmetes a látvány. Tényleg főként, amikor a végén megtámadják a Fehérházat, hát nem azt mondom, hogy nem tudom, hogy csinálták, mert nyilván stúdióban, meg nyilván trükkökkel, de nagyon-nagyon realisztikus, és nagyon-nagyon hatásos. De igazából a Garland filmje szerintem azért nagyon jó, meg az év eddigi egyik legjobb filmje, a véleményem szerint, mert nem elégszik meg azzal, hogy így, nem tudom, figyelmeztesse a kedves nézőket. Tehát nem csak azért készült ez a film, hogy figyelmeztesse és megijessze őket, hogy esetleg valami ilyesmi vár ránk, hogyha nem vigyázunk, hanem a polgárháborúknak, meg egyébként a polgárháború-szerű háborús helyzeteknek a lélektanáról is szerintem nagyon izgalmasan mesél, és plusz a főhősei nem csak praktikusan újságírók, hanem eleve ez a film, ez arról szól, hogy muszáj mindent dokumentálnunk. Tehát muszáj megmutatni azt, ami történik körülöttünk, és muszáj lesz majd 30-40 év múlva is. Nem véletlenül egyébként a Kelly Spaney, a másik főszereplője, egy fiatal lány, aki tulajdonképpen ilyen rookie-ként, tehát ilyen újoncként csatlakozik ezekhez az újságírókhoz, tehát tulajdonképpen ő veszi át a stafétát hát átvitt értelemben is, meg majd, hogy nem gyakorlatilag is, de nem akarok a történetből sok mindent elárulni a Kristen Dunst karakteréről. Tehát ez a film, ez tulajdonképpen egy ilyen eléggé fájdalmas, de nagyon érzelmes óda is az újságírás mellett. Amellett az újságírás mellett, ami hajlandó az újságíró életét is kockáztatni az igazság feltárása érdekében. Ez egy jó záró.
Ez az nagyon volt, szép, nem? Megkönnyeztem. 90 éves lett Bodrogi Gyula, igen? Őt köszöntjük a mai adásban zenékkel.
Igen, és most a Kicsit Szomorkás című felvétel következik, amit egyébként nem ő énekel egyedül ezen a trekken, hanem például ott van mellette Darvas Iván is, meg mások is.
Filmszerész, már a mozikban.
Ki mér a, és hogy egy rossz szóvicc a lényeg, mit mér ki a és ki? Borzalom. Szóval Ki mér a című filmmel folytatjuk ezt a...
Így van, ez egy olasz-francia-svájci produkció, rendezője Alice Rochwacher, akinek az előző filmjére már utaltam a bevezetőben, a Szent és a Farkas volt, azt hiszem, de azóta már csinált talán két dokumentumfilmet, de játékfilmet azt nem. És ez egy ilyen eléggé különleges film, ami Olaszországban játszódik. A főszereplője Josh O'Connor, akit a Korona című sorozatból ismerhetünk, ugye ő játszotta Károlyt, ha jól emlékszem, igen. És hát az az alapsztoria, hogy van egy fiatal srác, szerintem valamikor egyébként a 70-es, 80-as években játszódik ez a történet, de nem feltétlenül mondják ezt ki, legalábbis nekem nem rémlik, hogy konkrétan elhelyeznének minket időben. Térben, ahogy mondtam, Olaszországban vagyunk, és ez a srác, hát ő egy nagyon profi archeológus, aki hát éppen a börtönből jön, mert lecsukták egy korábbi karandjáért, amit ugyanezzel a csapattal követett el. Hát ők tulajdonképpen azt csinálják, hogy ilyen mindenféle nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régi sírokat tárnak föl. Ilyen klasszikus, misztikus, fadarabos módszerrel keresi a srácot, így fogja a fát, és akkor amikor az ott jelez, akkor mondja, hogy ott ássanak, és ott általában van is valami. De hát ő nagy súlyt cipel, mert ő egy ilyen tragikus hős. Egyébként nem nagyon emlékszem olyan filmre, amiben a nagyon jóképű, vagy hát igen, hangsúlyozott a jóképű főszereplő tulajdonképpen a 130 percből olyan 110 percen keresztül koszos. Tehát, hogy valahogy mindig koszos, vagy az arca, jó, vagy a ruhája, vagy ilyesmi. Nyilván ez is ad neki egy ilyen plusz sárm adalékot, vagy ilyesmi.
Sár adalékot.
Igen, de egyébként játszik a filmben Isabella Rossellini is például, és hát tulajdonképpen arról szól, ahogy ő visszatér a nem önkéntes számüzetésből erre a helyre, és hát ismét megpróbál olyan dolgokat találni, amiket aztán el tudnak adni a piacon, de hogy van ennek egy ilyen költői síkja is, egy ilyen poétikus síkja ennek a történetnek, mert hogy az Isabella Rossellininek, annak az öreg néninek, aki nagyon-nagyon kedveli hősünket, Arthurt, volt egy lánya, vagy egy több gyereke is van, több lánya is van, de az egyik lánya elhunyt, és ő volt a nagy szerelme ennek a srácnak, és tulajdonképpen valahol őt is kutatja a filmen keresztül. Tényleg nagyon izgalmas, meg hát vizuálisan, fantasztikusan kinéző filmről van szó, ilyen nagyon érdekes, roncsolt képi világa van, kicsit ilyen kiégett színek vannak benne. Én azért untam egy picit, vagy azért nem tudott nagyon magával ragadni, mert nem feltétlenül tudta eldönteni, hogy inkább a szakrális, misztikus dolgokra, a szürreálisabb dolgokra koncentrál, vagy egy izgalmas, realista történetet mesél el, és hát sokszor ugye, amikor két szék van fölépítve egy filmben, akkor általában, vagy nem is általában, de hát sokszor ugye a kettő közé esnek az alkotók, és én itt ezt éreztem. Egyáltalán nem rossz film, tehát szerintem elég sokan fogják ezt szeretni azok közül, akik kedvelik az arthouse filmeket, de bevallom, hogy én azt gondoltam, hogy hogy egy kicsit nagyobb hatással lesz majd rám, mint ami, tehát ennek van egy ilyen nagyon kézzelfogható, vagy egy ilyen nagyon jól megfogalmazható, nem tudom én jellemzője, hogy azért már úgy eléggé vártam, hogy vége legyen az utolsó 20 percben, de ezzel együtt egyáltalán nem gondolom rossz filmnek, és a Rockwartert meg hát még mindig egy igazán jó rendezőnek gondolom.
90 éves lett Bodrogi Gyula, őt méltatjuk az ő éneklésével, az Orchideák című dal következik.
Ami igen, azt hiszem a Charlie nénye című operettben hangzik el, ha én jól emlékszem, és ezen a felvételen Törőcsik Marival éneklik közösen ezt a duettet.
Filmszerész, tévésorozat.
Sugar a sorozat címe, amit Gellért el fog nekünk mesélni.
Igen, el fogja a Gellért azt mesélni, hogy ebben az évben még ilyen élvezetes sorozatot nem látott, bár eddig még csak ugye 3 rész került föl az Alvás streamingre belőle, de hát rettenetesen élveztem mind 3 részt, amit eddig láttam. Én úgy látom, hogy ez egy eredeti történet egyébként, egy bizonyos Mark Protosevich a kreátor, de az első 3 részt legalábbis nem, a harmadikat már Adam Erkin rendezte, akkor módosítom magam, tehát az első 2 részt Fernando Meirelles, az Isten városa rendezője készítette, és hát ez egy ilyen klasszikus Los Angeles-be játszódó, tehát még ez is nagyon tipikus dolog, nyomozós filmnoár, ül az autóba a napszemüveges Colin Farrell, és akkor eltűnt embereket keres, egy kicsit ilyen mai kínai negyed hangulata van az egésznek, de akitől, és hát egyben amitől, szerintem nagyon-nagyon szórakoztató ez a sorozat, és nagyon jó nézni, az a címszereplő, és nem csak az, hogy Colin Farrell a már nem létező telefonkönyvet is nagyon jó el tudná játszani, hanem azért is, mert ugye ez a karakter eleve marha jól ki van találva. Képzelj el egy ilyen nagyon érzékeny, de persze nagyon férfias, fekete zakós, nyakkendős valakit, aki valami eszméletlen módon nagy filmrajongó. Tehát ő azért él, azért szeret nagyon Los Angelesben lenni, Hollywoodban lenni, mert ott a film, tehát minden egyes, szinte mindegyik párbeszédben előkerül valami filmélménye, amikor nem tudom én, elmegy valami, mert hogy egy filmrendező bízza meg egyébként azzal az üggyel, amivel az egész sorozat indul, akkor is fejből vágja ennek a filmrendezőnek a filmjeit, tehát egy ilyen igazi cinefil magánnyomozó, akihez hasonlót hirtelen nem tudok fölidézni, tehát aki ennyire oda lett volna ezekért, de hogy ez organikusan hozzátartozik az ő karakteréhez, és közben meg nagyon empatikus, tehát amitől kilóg az ilyen filmnoáros nyomozók közül az, hogy ő nem mondható cinikusnak. Mert ugye, ha belegondolunk a nagy noár nyomozókba, például a Humphrey Bogart figuráiba, vagy akár Jack Nicholson ugye a kínai negyedbe, hát ezek mind ilyen cinikus csávok voltak. Ugye hát a kínai negyed kvázi folytatásának még az is a magyar címe, hogy a cinikus hekus, hogyha jól emlékszem. Szóval nem, Sugar nem, ő nem cinikus, és éppen ezért egy kicsit sérülékenyebb is talán, hogyha nem is feltétlenül kívülről, de belülről mindenféleképpen, mint a többiek. És hát nagyon-nagyon fordulatos a történet. Nekem kifejezetten szimpatikus, hogy egy rész valóban olyan 40-45 perc, sőt azt hiszem talán a második az még 40 perc sincsen, tehát elég hamar meg lehet nézni, meg hát azért még érdemes szót ejteni a többi színészről, tehát a James Cromwell is van benne, Amy Ryle, Miguel Sandoval, szóval eléggé A-kategóriás az egész, és hát a történetből meg azért nem árulok el semmit, mert hát az ilyen krimi noároknál nagyon fontosak a csavarok és a fordulatok. Annyit azért elárulnék, mert ez nem a történet, ez inkább a nyitányhoz tartozik, hogy az első 10 perc, ez fekete-fehér, Japánban játszódik, és ugye általában az ilyen történeteknél az első pár jelenet az ugye arról szokott szólni, hogy bemutatják a karaktert akcióban. Hogy ő egyébként mit szokott csinálni, és éppen egy japán megbízást teljesít, amikor találkozunk vele először, és egy baromira jól megcsinált jelenetben teszi ezt. Amitől még formailag izgalmas, vagy amit még így megemlítenék szívesen róla, az az, hogy az alkotók úgy döntöttek, hogy úgy teremtik meg ezt a kicsit ilyen nosztalgikus Los Angeles-i hangulatot, hogy, és ehhez hasonló sem rémlik, hogy ennyire direkten használtak volna ilyen megoldásokat, hogy teljesen természetesen vágóképként használnak a mostani Los Angeles-i utcaképekre rávágva ilyen 50-es, 60-as évekből származó utcaképeket. Tehát amikor látjuk a mai Los Angeles-t, akkor néha-néha így bebevillan a régi Los Angeles, ami nyilván kontrasztként is nagyon hatásos, de ugyanakkor meg azt is észre lehet venni belőle, vagy le lehet vonni belőle azt a következtetést is, hogy vannak olyan dolgok, amik Hollywoodban sem változnak, meg ettől egy kicsit olyan elemelt is lesz a Sugar, szóval szerintem abszolút ilyen kiemelt jelentőségű, vagy kiemelt élvezeti értékű tévés esemény, úgyhogy mindenkit csak bátorítanék, hogy nézze, csak nézze.
Bodrogi Gyula 90 éves lett, az Engem nem lehet elfelejteni című darabbal jövünk, erről kellett tudni valamit, vagy csak simán hallgassuk meg?
Hát ez egy ilyen klasszikus táncdal, ugye igazából jó néhány felvétel a mai adásban azért hangzik el, mert ugye Szenes Ivánnak volt egy ilyen, hát még ilyen hackney sorozata is, amiben mindenféle színészek énekelték az ő dalait, és ez is az ő szerzeménye, és azért jelent meg, azért tudjuk mi is most lejátszani. Hát ez egy ilyen klasszikus táncdal volt, és itt sem csak egyedül Bodrogi Gyula énekli a dalt.
Filmszerész, házi mozi.
És akkor zárjuk a műsort egy olyan filmmel, aminek az egyre bonyolultabb a címe, mint mondjuk a Polgárháborúnak, az egy Zónás anatómiáját címet viseli, ami hát tudod a kedvencem, amikor a nő, aki úgy esett el a biciklivel, hogy sáros lett az arca, jellegű cím. Hát nyilván itt is azért van köze a címnek ahhoz,
hát tulajdonképpen, sőt, tehát 15 perc után már nem gondolkodol azon szerintem érdemben, hogy miért ez a címe, mert hogy tényleg kiesik valaki az ablakon, itt erről van szó, és aztán hát ez egy 150 perces film.
A filmben leír az illető?
Hát leír, eléggé meg is hal, aha. Igen. Tehát hát az alaphelyzet, akkor elmondom, jó? Hogy mi az alaphelyzete, ez volt a tavalyi év egyik legnagyobb európai sikere egyébként, ugye az egy dolog, hogy eljutott az Oscarig úgy, hogy európai filmként, tehát francia filmként 5 darab jelölése volt, tehát nem csak abban a kategóriában volt esélyes, sőt, azt nem is tudom, hogy a nemzetközi filmben jelölték-e, de hogy nagyon-nagyon sok másikban, és a legjobb forgatókönyvet azt Justin Trudeau meg is Justin Tree, mert hogy egy...
Szépen mondjad.
Igen, mert hogy egy hölgyről van szó egyébként. Szóval ő meg is kapta a legjobb forgatókönyv Oscar-díját, amit szerintem tökéletesen megérdemelt. Tehát nagyon-nagyon kevés olyan forgatókönyvet tudok mondani az utóbbi 30 évből, ami ennyire zseniális lenne, mint ezért a filmé. Az alaphelyzet az tulajdonképpen annyi, hogy van egy család, van egy nagyon-nagyon menő író, meg egy nem annyira menő író férje, és a kisfiúkkal, aki egy tragikus baleset miatt majdnem megvakult, de eléggé gyengén lát, ők hárman élnek, plusz egy kutya, ő a Messi, mármint az igazi neve a kutyának Messi, ő még az Oscar gálára is elment egyébként, ő egy ilyen pásztor kutya, ők éldegélnek hárman, és úgy indul a film, hogy egy újságíró nő interjúvolja a Sandra Hüller által alakított írónőt, és közben a férj meg baromian hangosan hallgat egy nagyon jellegzetes számot, egyébként a Pimp című számnak az instrumentális feldolgozását, megállás nélkül és egyre hangosabban. És mi csak annyit látunk ebből a beszélgetésből, hogy félbe kell hagyni, mert egyre hangosabb a zene, az újságíró nő elmegy, és ugrunk néhány percet vagy egy órát az időben, a kisfiú elmegy kutyát sétáltatni a hóba, és mire hazaér, az apja holtan fekszik a ház előtt, és leesett a harmadikról, ahol éppen dolgozott. És hát elindul nyilván a nyomozás, és hát a Sandrát, mert hogy egyébként a szerepneve is Sandra, a Sandra Hüllernek, őt gyanúsítják meg. Tehát tulajdonképpen azt mondják, hogy ez nem baleset volt, hanem gyilkosság. Ez egy ilyen, egyrésztől egy törölmetszett bírósági krimi, tehát a filmnek legalább a fele, de szerintem egy picivel több is a bíróságon játszódik. És hát igazából arról szól, hogy mi is az igazság. Mármint, hogy... hogy mit látunk igazságnak mi, mit lát igazságnak a bíróság, mit lát igazságnak a társadalom, hogyan lehet ezt az igazságot manipulálni a valóságban és a moziban is. És hát aki azt várja a film végére, hogy megtudja, hogy mi történt ott azon a, abban a házban, vagy hogy esett ez a haláleset, az fog egy választ kapni, többet is fog, de egy olyan választ, amit el lehet fogadni, akár lehetőség szerint igazságként is, olyat mindenféleképpen fog kapni, de nagyon finoman fogalmazom, ha azt mondom, nagyon finoman fogalmazom meg a dolgokat, hogyha azt mondom, hogy hát eléggé azért bizonytalan az, hogy valóban csak az az egy igazsága létezik ennek a történetnek. A szkript zsenialitása elsősorban ebből áll, hogy úgy tud több rétegű lenni, úgy tudja zavarba ejteni a nézőt, és elbizonytalanítani szinte jelenetről jelenetre, hogy igazából nincs benne semmi hókusz-pókusz. Tehát nincsenek benne különleges kameramegoldások, dramaturgiailag sem ugrál úgy az időben, hogy az igazán zavarba ejtő lenne. Tele van mindenféle aprósággal, amikből egyébként én nagyon sokat csak most vettem észre, miután másodjára láttam ezt a filmet, mert össze nem láttam a moziba, hogy mondtam is az adás elején. Most mentem el megnézni, de közben már egyébként digitálisan is elérhető, ezért is lett beszerkesztve. Szóval nagyon-nagyon sok olyan pici, szuper jó dolog van benne, amit tényleg csak a legjobb filmírők tudnak összehozni, és hát Sandra Hüllerrel egészen fantasztikus. Ugye hát ő volt most az a színész az Oscaron, akit két szerepért is jelöltek. Ugye az egyik ez volt, az Egy zuhanás anatómiája, a másik meg az Érdekvédelmi
azt
terület.
Azt akartam mondani, egyiket se láttam, de azt tippeltem, hogy
az. Az ővé volt tulajdonképpen ez a gála, hát még úgy is, hogy nem kapott Oscar-díjat végül, de azért ez egy olyan színésznél, aki nem tudom, egy ilyen 15 éve tűnt föl, és igazából néhány, tehát ezek a filmek, ezek európai filmek, tehát igazából hollywoodi karrierrel ő még nem rendelkezik.
Nem.
Tehát az egy egészen komoly teljesítmény szerintem, ráadásul ő meg nem egy egyszerű csaj. Tehát az interjúiból is kiderül, hogy ő valószínűleg azért nem lesz, bár ki tudja, hogy mi lesz, tehát azért nem jósolnám meg a jövőt, de én azt tippelném, hogy ő azért nem lesz hollywoodi sztár, mert valószínűleg alkatilag alkalmatlan.
Beilleszthetetlen.
Hát igen, de egészen fantasztikus színész, és tényleg aki nem látta az Egy zuhanás anatómiáját, ez mindenféleképpen pótolja be, mert nagyon-nagyon nem fogja megbánni. Nem lehet feltétlenül ott hagyni a filmet, mármint, hogy akár a streamingen, akár a moziteremben, tehát velünk tart, tehát izélget, meg idegesít eléggé sokáig. Az ember igazságérzetét stílszerűen piszkálja, de szerintem azért az a mozinak eléggé erős feladata, hogy ezt csinálja. Nem beszélve arról, hogy a Pimpnek a fő zenei vezérmotívuma utána hosszú napokig az ember fejében lesz.
Dallamtapadást okoz, igen.
Igen. Hát már csak azért is, mert egyébként az első jelenetben tényleg az van, hogy ilyen újrajátszásra állítja a csávó ezt a számot, és tényleg ez egy viszonylag hosszú jelenet, amíg megpróbálják megcsinálni ezt az interjút, és már addig is nagyon sokszor végig hallgatod, aztán utána, amikor mennek a rendőrök helyszínelni, akkor is megszólal egy csomószor, ez egyébként ott van egy nagyon szellemes poén, amikor az egyik, nem tudom, talán az egyik ügyész megjegyzi, hogy ez a szám, ez sérti a nőket, vagy hogy ez egy ilyen hímsomniszta szám, és akkor valamelyik segédje hozzáteszi halkan, hogy ez csak az instrumentális változat. Tehát van benne egy-két ilyen nagyon, nagyon szellemes megjegyzés is akár ezzel a számmal kapcsolatban. Szóval ez egy igazi filmes esemény, úgyhogy otthon is érdemes szerintem megnézni.
Tudjuk-e már, hogy mi lesz a jövő héten nagyjából?
Tudjuk. a fő szám, amit tényleg nagyon várok, és hogyha a csütörtökön hallgatnak minket, mert mint április 18-án, akkor mondhatom, hogy éppen ma, tehát most fogom majd látni, de jövő heti premier, Luca Guadagnino-nak az új filmje, soha nem tudom, hogy kell pontosan kiejteni az ő nevét. Már csak azért is ciki, mert ő az egyik kedvenc kortárs rendezőm, ugye ő készítette a Suspiria remake-et, meg hát a leghíresebb filmje az nyilván a Szólítsa neveden című alkotás, és most összehozott egy vérbeli hollywoodi filmet, tehát ez első igazi hollywoodi filmje, és azt mondják, hogy szuper jól sikerült. A főszereplője Zendaya, Josh O'Connor és Mike Feist, és tenisz körökben játszódik.
A lányom mondta, hogy ezt nézzük meg.
És nagyon izgalmasnak tűnik már az előzetes alapján is. Ez egy ilyen igen sikamlós háromszög történet. Egy lány és két fiú. Nagyon hosszú története, és hát ha csak fele annyira izgi, mint amennyire az előzetesből annak tűnt, akkor szerintem már nem fogunk unatkozni, úgyhogy a következő adásnak mindenféleképpen ez lesz szerintem a fő produkciója, de jövő héten jön egy amerikai horrorfilm, ami ilyen viccesnek tűnő horrorfilm, az a címe, hogy Abigail, és az az alaphelyzete, hogy néhány ember kap egy kis pénzt azért, hogy vállaljon egy különös feladatot, mégpedig az, hogy egy éjszakára vigyázzanak egy Abigail nevezetű kislányra, aki balerína. Csak hogy kiderül, és ezt azért állulom el, mert már az előzetesből is kiderül, hogy hát ez az Abigail, ez valóban cuki, meg valóban kislány, meg valóban balerína, csak vámpír. Igen. És igazából ezek az emberek nem azért
lettek oda téve,
hogy vigyázzanak rá, inkább magukra kéne vigyázni. A Dan Stevens is játszik például a filmben, meg a Catherine Newton, akiket én különösen szeretek, úgyhogy jövő héten ez a két film szerintem biztosan lesz, meg még sok minden más is.
Köszönjük a mai figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, addig pedig Spotify és egyéb felelési helyek, ahol megvannak a podcast formában ezek az adások, ez is egyébként.
Igen, vasárnapra már biztos fönt lesz, és akkor nem lesz szomorú vasárnap, ha meghallgatnak minket, ez most egy ilyen béna átkötés volt, mert hogy ugye 90 éves Bordrogi Gyula, és az egész adásban ő énekelt nekünk, és most is ezt teszi már, mint hogy vele búcsúzunk a Szomorú Vasárnap című világhírű felvétellel. Önök azért ne legyenek szomorúak úgy mindig, hogyha ez lehetséges. Vigyázzak magukra, minden jót!
Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja.